Szeretettel köszöntelek benneteket a Szántód pusztai megemlékezésen. És Kressz Tamás intézményvezető felkérte egy megemlékező istentisztelet megtartására. Egy énekkel kezdünk, a szövegét szerintem mindenki ismeri, úgy hívják, hogy Mi Atyánk.
Szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el országunk, hozzánk a földben, s a te akaratod legyen. Minden napon add meg kenyerünket, és bocsáss meg vétkeinket, ellenségeinkkel, s a gonosztól szabadíts fel. Mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, s a ma dicsőség most is örökké. Mert a föld megismer, s teljes lesz nevedre,
hogy kicsit szokatlan énekelve, és nem hallottátok énekelve, de nekem a szívembe gyökerezett így, ilyen formában is. Egy bevezető imával kezdem. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd dicsérettel, magasztalással és hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, azokért az emberekért, akik itt laktak, azokért, akik az ő leszármazottaik, és azokért is, akik most itt jelen vannak ebben a kápolnában. Köszönjük az ő életüket, köszönjük a fáradtságos munkájukat, és azt a szeretetet, amit tovább adtak generációról generációra, és azt a tudást, amit az élet tapasztalatai alapján szereztek, és ezt elplantálták a gyermekeikben, az unokáinkban. Köszönjük, atyám, még egyszer az ő életüket, és szeretettel emlékezünk rájuk a Jézus nevében. Amen. Azzal a szándékkal jöttünk össze, hogy megemlékezzünk a puszta egykori és ma is élő lakóiról, leszármazottairól és az itt dolgozókról. Továbbá azokról, akik már nem lehetnek velünk. Közülük többen a kápolna domb déli tövében levő temetőben nyugszanak. Ezt a lezárt temetőt a Szántódi önkormányzat tartja karban, méltóan megemlékezve az itt elhantoltakra. Felidézve a szép napokat, hálát adva emlékezzünk rájuk. Az értékek átadásában az idősek a megélt évek tapasztalataival sokat tudnak segíteni az utókornak. Az előző generációk megbecsülését és tiszteletét szívünkből fakadó kötelességünknek kell tartanunk továbbra is, gyerekként és felnőttként egyaránt. Ugyanis ez az isteni szeretet parancsolata. Szükséges tisztelnünk a múlt emlékeit, hogy azokat képesek legyünk tovább is adni. Hálával tartozunk az elődöknek azért, hogy áldozatos munkájukkal megteremtették és biztosították az utódaiknak azt, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyarapodhassanak és a nyomdokukba léphessenek. Az elmúlt évszázadokban élni bizonyára itt sem volt könnyű. Ezért egymásra utalva, közösségben élték le az életüket a puszta lakói. Itt hívő emberek éltek, amit az is bizonyít, hogy kápolnát is emeltek a dombon, amit minden vasárnap kötelező volt látogatni. Szántott puszta egy egységes lakóközösséget alkotott. Dolgos élet, önzetlen szeretet, összefogás és egymás segítése jellemezte az elődöket. A Zsoltárok 133 azt írja, hogy ahol együtt és egységben vannak a hívő emberek, Isten megáldja őket. Ennél fogva a puszta lakói is áldást nyertek. A puszta lakóira is áldás szállt. Idézem a Zsoltárok 133-ast. Imé, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan az, mint a drága olaj a fején, amely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, amely lefoly köntöse prémjére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr, és életet örökre. Tehát az egységen van az áldás, ami a mai napon is igaz. Vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy ki az ember. Fontos tudni, hogy az ember háromas felépítésű szellemi lény. Az ember igazi valója a szelleme, van lelke és testben él. Ezt olvashatjuk az első Tesszalonikai levél 5.23-as versében. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, a ti egész valótokat, szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. A szellemünk az igazi valónk, ami a szellemvilághoz kapcsolódik, ahol Isten is van. A szellemünket nem látjuk. Se a sajátunkat, se másokét. Mert a szellemünk a bensőnkben van. A lélek területén található az értelem, érzelem, akarat, elme és a gondolatvilág. A testünkkel az öt érzékszervünkön keresztül a fizikai világhoz kapcsolódunk. Amikor az ember befejezi a földi pályafutását, akkor a szelleme és a lelke átlép a szellemvilágba, a teste pedig itt marad a földön. Sokan azt mondják, hogy egy köbméter föld, vagy a sárga föld alatt már ugye nyugalom van, de ez nem pontos információ. Az ember szelleme és lelke tovább él. Erre van bizonyíték a Bibliában. Szándékosan nem használom az elhunytakra az alábbi kifejezéseket. Isten nyugosztalja, vagy nyugodjon békében. Miért nem? Azért, mert egyrészt elcsépelt közhely, másrészt nem mindenkire igaz. Kizárólag azok tudnak békében nyugodni, akik a haláluk után bejutottak a mennybe. Ugyanis gyötrelem vár a pokolba azokra, akik oda kerültek. Van egy nagyon jó példa a Lukács evangélium 16. fejezetében. Ott az Úr Jézus beszél egy gazdagról és egy Lázárról. A Lázár a szegény volt, és a halála után a menny felé vette az útját. Nem azért, mert szegény volt. Azért, mert ő istenfélő életet élt. A gazdag meg nem törődött Istennel, és a halála után a pokolba került. Nézzük meg, mit mond a 23-as, 24-es vers. És a pokolban, ez a gazdag ember, felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem a lángokban. Ez igaz történet. Milyen okból nem kerülhetnek az emberek a mennybe az életük végén? Ez egy izgalmas kérdés. A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány bibliai okot, mely szerint az újjászületést nem a templomba járás, nem a vízkeresztség, nem a vallásos előírások betartása adja, és a jó cselekedetek sem üdvözítenek. Mert azt írja az Efézus 2, fejezet 8-as, 9-es verse, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen. Magyarul senki ne dicsekedjen, hogy mennyi jó cselekedetet tett, és ezáltal került volna a mennybe. Az életünk végén hogyan kerülhetnek az emberek a mennybe? Úgy, hogy még a földi életük során tudatosan befogadják Jézust életük urának és megváltójának. Jézus szavait idézem a János evangélium 3. fejezetéből. Felel a Jézus és mondta néki, konkrétan Nikodémusznak mondta ezt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ne csodáld, hogy azt mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus befogadásával az ember szelleme, a belső lénye újjáteremtődik, amit szellemi újjászületésnek nevez a Biblia. És a 2. Korintus 5.17 azt írja, azért, ha valaki Krisztusban van, tehát befogadta Jézust a szívébe, új teremtés az, és ez a szellemére vonatkozik, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Tehát ez a saját szellemünkre vonatkozó írás. Az újjászületés pillanatától válik keresztényé az ember, és akkor kapja meg a mennyei útlevelet, amely feljogosítja majd őt arra, hogy az élete végén beléphessen a mennyországba. Magam példáját, ha szabad hoznom, a hagyományokhoz kíván, mint minden kisgyereket, csecsemőkorban megkeresztelnek vízzel. Én azt hittem, hogy hát én keresztény vagyok. De 44 éves voltam, amikor valóban keresztényé váltam, amikor megtudtam, hogy Jézus be kell fogadni a szívembe. Mert mit mond az apostolok cselekedetei 4.12? És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. Ez a név pedig Jézus. Miért fontos újjászületni? Mert kezdetben Ádám és Éva az Éden kertjében elkövetett bűne miatt az emberiség elszakadt Istentől, és az eredendő bűn pedig kihatott az utódokra is, ránk is. Jézus pedig azért jött, hogy az élete árán visszaállítsa az Istennel való kapcsolatunkat. A János 3.16 igazából Isten szeretetéről beszél, az emberek iránti szeretetéről. Mert úgy szerette Isten a világot, és benne téged, meg téged, meg téged, meg engem, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen őben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És a János 17.3 pedig így szól. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Egy újabb éneket teszek be, a dallama ismerős lesz, ennek az a címe, hogy van ott fent egy ország.
Életét adta, élted ő, szeretett téged a megmentő, kitárnak két karját felé, örömmel jön most felé. Tedd össze, mint a két kezem,
szépen ismételte itt a ének végén, hogy van ott fent egy ország, és ez rád is vár. Kizárólag az adja meg a mennybe jutás lehetőségét, ha hallod az evangéliumot, és azt elfogadod, amit Jézus Krisztus a megváltó munkája során elvégzett a kereszten. Továbbá, hittel megvallod, hogy a názáréti Jézus Krisztus az élő Isten fia, aki meghalt érted, majd feltámadt, és ma is él. Aki a földi pályafutása végén a mennybe szeretne jutni, annak már a földön Jézussal a szívében kell élnie. A bölcs ember előre eldönti, hogy a földi élete után hol kívánja eltölteni az örökké valóságot. Ez döntés kérdése. Két lehetőség van, a szellemvilágban két hely van, van a menny, és van a pokol. Egyik a jó hely, a másik a rossz hely. Az újjászületés által nyerhetjük el az üdvösséget és az Istennel való igaz kapcsolatot. Eredetileg itt a kápolna hajtó előtt volt egy kereszt, ami tönkrement, de egy újabb felújított változatát itt oldalt állították fel. Nem tudom, hogy láttátok-e, hogy milyen felirat van ezen a kereszten. Az van ráírva, hogy mentsd meg lelkedet. Mit ír ezzel kapcsolatban Pál apostol? Azt, hogy két feltétele van az üdvösségnek. Hinni és kimondani. A római levél 10. fejezet 8-10 terjedő szakaszát olvasom. De mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van. Azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát a két feltétel ebben az igesorban van, hogy hinni a szívünkben, hogy Jézus Isten fia meghalt, feltámadt, és ezt hangosan kimondani. Ha majd szeretnél találkozni azokkal, akik előre mentek, és a mennyben várnak rád, annak csak egy módja van. Be kell hívnod Jézust a szívedbe. Miközben megemlékezünk az elhunytakról, adunk mindenkinek egy lehetőséget az újjászületésre, a szellemi újjászületésre. Kérném, hogy akinek a szívén van a jelenlevők közül, mondják utánam a Pál apostol szerinti hiszek egy imáját. Soronként fogom mondani lassan. Uram Jézus, szükségem van rád. Hiszem, hogy Isten fiaként meghaltál értem a kereszten. Majd feltámadtál, és ma is élsz. Kinyitom a szívem kapuját, és befogadlak téged, mint uramat, megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Köszönöm, hogy megváltottál az életed árán. Kérlek, te irányítsd az életemet. Amen. A hívő ember számára az elmúlás után is van remény, mert van élet a halál után. Ezt írja az 1. Tesszalonika levél 4. fejezete. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak ővele együtt, tehát újjászületve. És eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Záróima következik. Drága mennyei atyám, köszönjük neked az itt levőket. Hiszük, hogy befogadták az Úr Jézust a szívükbe, most vagy korábban, de a további életüket az Úr Jézus irányítja. Áldást nyertek a mai napon, és ezt tovább is tudják adni a családjukba, a szeretteik körében. Köszönjük, atyám, hogy szent oltalomban és védelemben részesíted őket. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, és az ő természet feletti erejét felettetek, hogy áldott életet élhessetek a Jézus nevében. Amen. És egy záróénekkel zárjuk, ami nagyon stílszerű, áldásoddal megyünk innen el. Thank you. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek az Isten tiszteleten. A Krisztus szeretete egyház önkéntesének a szolgálatát hallottátok. Isten áldjon meg benneteket!